17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Január 18-án 10 órakor kezdődnek a központi középfokú felvételi vizsgánk a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János tehetséggondozó programba jelentkezőknek, közölte az Oktatási Hivatal. Mint írják, 555 helyszínen több mint 68 ezer diák kezdi meg a felvételi eljárást. A 9. évfolyamra több mint 51 ezer jelentkezés érkezett az írásbeli felvételire, 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin csak nem 10 ezer, 8 évfolyamos írásbelin több mint 7 ezer gyermek vesz részt. A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáznak, ismerteti a közlemény hozzátéve, azok a felvételizők, akik a január 18-ai vizsgán alapos indokkal nem tudnak részt venni, a január 28-ai pótló írásbelin vizsgázhatnak. A hivatal hangsúlyozta, a központi írásbeli felvételi vizsga szabályszerű lebonyolítását az illetékes szervek idén is figyelemmel kísérik. A vizsgával kapcsolatos további információk az Oktatási Hivatal honlapján olvashatók. Még egy hónapig, február 15-ig van lehetőség jelentkezni valamely felsőoktatási intézménybe, a felvételizők számára pedig 87 ezer állami ösztöndíjas férőhelyet biztosítanak, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videójában. Varga Bajusz Veronika a videóhoz fűzött bejegyzésében emlékeztetett, míg tavaly 75 ezer állami ösztöndíjas nyert felvételt a magyar felsőoktatásba, addig idén több mint 87 ezer férőhelyet biztosítanak a jelentkezőknek. Az államtitkár kiemelte, az elmúlt évek eredményei azt mutatják, hogy a magyar felsőoktatás iránti érdeklődés töretlen, hiszen tavaly és tavaly előtt is több mint 100 ezer hallgató kezdhette meg tanulmányait valamelyik hazai egyetemen. Az érdeklődőknek még egy hónapig, február 15-ig van lehetőségük jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe, emelte ki az államtitkár. Elindult a fogvatartottak visszailleszkedését segítő program, már több mint 835 ügyfél készül annak segítségével a szabadulásra, közölte a Belügyminisztérium. A közleményben azt írják, összesen 4000 fogvatartott bevonásával valósul meg a társadalmi kohéziót erősítő komplex bűnmegelőzési és reintegrációs program. A több mint 5 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás biztosítja az ország valamennyi börtönében piacképes szakmák oktatását, a munkavégzéshez szükséges kompetenciák és készségek fejlesztését, foglalkozási rehabilitációs és munkaszocializációs szolgáltatások nyújtását, jóváltételi programok szervezését, a társadalomba való visszailleszkedés elősegítését, ismertette a tárca jelezve, a projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz részeként valósul meg. A program célja a fogvatartottak, szabadultak és hozzátartozóik részére komplex szolgáltatáscsomag biztosítása a sikeres munkaerőpiaci és társadalmi reintegrációjuk érdekében. A következő egy hétben sem várható számottevő csapadék, pedig a mélyebb talajrétegek még nagy területen nem töltődtek fel nedvességgel, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. A közlemény szerint az elmúlt egy hétben több hullámban érkezett csapadék, összességében az elmúlt 10 napban a délnyugati és északkeleti tájakon 10-20 mm csapadék hullott, míg a középső területeken 5 mm sem esett. Az elmúlt 90 napban összességében 20-90 mm-rel kevesebb csapadék esett az átlagosnál. Az októberben vetett gabonáknál a november közepéig egy hónapon át tartó száraz időszak többfelé egyenetlen kelést és nehézkes korai fejlődést eredményezett. Ezen segített a november második felében lehullott csapadék, de hiába volt valamivel enyhébb a december, a kalászosok számottevő fejlődéséhez ez kevés volt, maradtak gyenge táblák. Az előrejelzés szerint a következő egy hétben borongós, párás, helyenként tartósan ködös időre van kilátás, számottevő csapadék nem várható, a hőmérséklet pedig 0 fok körül valószínű, kis napi hőingással, írja az agrometeorológiai elemzés.
Az időjárásról.
Szombaton többnyire borult, párás, helyenként ködös idő valószínű zúzmarával, kisebb eséllyel előfordulhatnak kevésbé felhős körzetek, illetve időszakok is. Szitálás, ónos szitálás, hószállingózás előfordulhat, gyenge marad a légmozgás, a maximum hőmérséklet térségünkben -1 és +1 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. áttekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Télen az utcákat járva gyakran láthatunk erdei füles baglyoktól roskadozó fákat. 2024-ben azonban azokon a helyeken, ahol én is figyelni szoktam őket, jóval kevesebb példány tűnt fel. Ez pedig több kérdést is felvetett bennem, hogy ennek vajon mi az oka. Erről beszélgetek mai első vendégemmel, Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával.
Alapjában véve legfontosabb az, hogy nem kell megijednünk, az erdélyféles bagoly még mindig a leggyakoribb bagolyfajunk, és a magyarországi Kárpát-medencei létszáma az inkább dő, mint csökken. Azonban bizonyos fajoknak a mennyiségét, ami nagyon jól látható, egy nagyon látványos telelésen is, úgynevezett évjárathatások határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy azon fajok jelen esetünkben itt az erdélyféles bagoly, amelyeknek az elsődleges tápláléka a mezei pocok, vagy az egyéb kis rágcsálók, ha ezeknek az egyedszáma csökken valami miatt, és van egy nagyon természetes jelenség, amikor a gradáció összeomlik, ez azt jelenti, hogy eléri a csúcspontjukat a kisemlősnek a száma, és egy ponton gyakorlatilag összeomlik az állományok, és hát akkor a ragadozó madaraknak a száma is némileg csökken. Ez azt jelenti, hogy kevesebb lesz a fióka, és kevesebbet is láthatunk így. Alapjában véve az erdélyféles baglyok állománya ugyan nem változott, de az erdélyféles baglyok által rakott tojások, illetve a belőlük kikelt fiókák, illetve a kirepült fiókák száma 2024-ben lényegesen kevesebb volt, mint az azt megelőző évben, mikor a kisemlősök létszáma csúcspontján volt, tehát a gradáció következett be a mezőpocok állományba, és bizony minden erdélyféles bagolyfészekbe az átlagosnál több fiókát lehetett látni, illetve nyilván a telelő állományban is nagyon jól látszott ez a óriási kiemelkedés, hisz a telelő csapatoknak a létszáma az kifejezetten sok volt.
De megemlékezünk a Doni hősökről is, hiszen 1943. január 12-én történt a Doni áttörés, a II. Világháború magyar szempontból egyik legtragikusabb eseménye. Kovács Ferenc helytörténeti kutató és Miklós Péter történész mesél majd a részletekről.
Vásárhelyről 7000 ember vonult be a II. Világháborúba katonának, 1515-en haltak hősi halált a háború teljes időszaka alatt, és a Domhanyarnál 137 vásárhelyi vesztette életét. Ez a 137 katona a Donhoz való kijutásnál és a Doni áttörést követő harcokban esett el, tehát nem mindenki a január 12-i orosz támadást követően vesztette életét. Jó néhányan már az odavaló kijutás során haltak hősi halált. A vásárhelyi újságok egyébként eléggé korrekten beszámolnak ezekről. Többször jelent meg cikk azokról, akik mondjuk kimagasló katonai teljesítményt nyújtottak, és valamilyen kitüntetésben is részesültek. Sőt, van egy olyan is, ahol egy hősi halált hat katonának posztumusz kitüntetését a családjának küldték el.
Semmi más nem csinált a magyar hadvezetés és a magyar állami vezetés, a kormány, a kormányfők, az államfő és a hadseregek parancsnokai, mint hogy a német-olasz szövetségi megállapodásainkban következő kötelességünket teljesítettük, akkor, amikor a Voronyezs és Sztálingrád közötti Don szakasznak egy 200 kilométeres egységét kellett ennek a magyar haderőnek védenie. És a tragikuma az egésznek az, hogy mind a németek, mind a nyugati hatalmak ezért, és persze a szovjetek is, hiszen az ő területeken történt ez, ezért megbélyegezték a magyar honvédséget és a magyar haderőt. Tehát egy zsákutcás két világháború közötti szövetségi rendszerbe belekényszerülésnek az eredményeként könyvelhetjük el ezt a veszteséget. És a dolog traumája, és azért az emlékpontba szervezzük ezeket az eseményeket, hogy ez a vörös hadsereg nem állt meg. Nem állt meg Ukrajnában, nem állt meg a Kárpátalján, hanem bizony bejött Magyarországra, és egészen 1991-ig itt volt Magyarországon.
Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Thank you. Hamarosan megtudhatjuk, mennyi a telelő erdei fülesbaglyok száma Magyarországon. Január végén ugyanis indul a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felmérése, amelyből a lakosság is mindig kiveszi a részét. Nem csoda, hiszen ezekkel a madarakkal gyakran találkozhatunk a városokban. Komoly mezőgazdasági értékük van. Elpusztítják azokat a rágcsálókat, amelyeket nélkülük csak komoly anyagi ráfordítás és a környezetre is káros anyagok felhasználásával lehetne kiiktatni. Egy erdei fülesbagoly például átlagosan napi 2,5 egér vagy mezei pocok méretű zsákmány állatot fogyaszt el. Az elmúlt hetekben több cikk is megjelent, hogy nem vagy jóval kevesebb telel közülük a városokban. Így Tokodi Bélát, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárát arra kértem, öntsünk tiszta vizet a pohárba, valóban csökkente 2024-ben az erdei fülesbaglyok száma.
Alapjában véve legfontosabb az, hogy nem kell megijednünk, az erdei fülesbagoly még mindig a leggyakoribb bagolyfajunk, és a magyarországi Kárpát-medencei létszáma az inkább dő, mint csökken. Azonban bizonyos fajoknak a mennyiségét, ami nagyon jól látható, vagy nagyon látványos telelésen is, úgynevezett éljárat hatások határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy azon fajok jelen esetünkben itt az erdei fülesbagoly, amelyeknek az elsődleges tápláléka a mezei pocok, vagy az egyéb kis rágcsálók, hogyha ezeknek az egyedszáma csökken valami miatt, és van egy nagyon természetes jelenség, amikor a gradáció összeomlik, ez azt jelenti, hogy eléri a csúcspontjukat a kisemlősöknek a száma, és egy ponton gyakorlatilag összeomlik az állományuk, és akkor a ragadozó madaraknak a száma is némileg csökken. Ez azt jelenti, hogy kevesebb lesz a fióka, és kevesebbet is láthatunk így.
2024-ben egyébként mit tapasztaltatok? Tehát, hogy kevesebb fióka kelt ki például az erdei fülesbaglyoknál?
A tapasztalatunk szerint az erdélyfüles baglyok állománya ugyan nem változott, de az erdélyfüles baglyok által rakott tojások, illetve a belőlük kikelt fiókák, illetve a kirepült fiókák száma 2024-ben lényegesen kevesebb volt, mint az azt megelőző évben, mikor a kisemlősök létszáma csúcspontján volt, tehát a gradáció következett be a mezőpocok állományba, és bizony minden erdélyfüles bagoly fészekbe az átlagosnál több fiókát lehetett látni, illetve nyilván a telelő állományban is nagyon jól látszott ez a óriási kiemelkedés, hisz a telelő csapatoknak a létszáma az kifejezetten sok volt.
Ha mondjuk kevesebb erdei fülesbagoly van a városban, tehát mondjuk több van kint a természetes élőhelyén, akkor nehezebb is őket egyébként megszámolni? Mert ugye a bagoly az éjszakai állat, tehát akkor aktív leginkább.
Igen, ez így van. De erre hamarosan választ fogunk kapni, hisz minden év január utolsó hétvégéjén lesz a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület által szervezett erdélyfüles bagoly számlálás, amely tulajdonképpen az egész országban jelenlévő napolozó erdélyfüles baglyok létszámát illeti, és hát ezt most már régóta csináljuk, és így össze lehet majd hasonlítani az előző, illetve az azt megelőző vizsgálattal kapott adatokat ezzel az adattal.
És akkor teljes képet kaphatunk arról, hogy valójában mennyi volt 2024-ben az erdei fülesbagoly állomány, és ugye ez csökkenést mutat, vagy növekedést?
Egy közelítő képet mutat. Ez azt jelenti, hogy ha nász időszakban a pároknak a számát, illetve a aktív fészeknek a számát megszámoljuk, akkor kapnánk megfelelő képet. És igazából az, hogy kevesebb a fióka, az nem jelenti azt, hogy összeomlik egy állomány. Tehát én nem gondolom, hogy közvetlen összefüggés van a fákon telelő madaraknak a száma, meg a fészkelő állomány dacsága meg erőssége között. Alapjában az erdélyfüles bagoly számlálást semmilyenkor kellene végezni, hanem november legvégén, akkor van a legtöbb, illetve nagyon sokat nem is találunk meg, őszintén szóval. A telelő teletek változnak, tehát van olyan fa, ahol egy időben vannak baglyok, utána meg nem ott vannak a baglyok, tehát ez így át szokott itt tevődni, olyan dolgok miatt, amit nem feltétlenül ismerünk, tehát én is ismerek ilyen fákat, ahol 5 éven keresztül volt, most oda megyek, és most ott nincs bagoly, most itt nyilván nem esek kétségbe, úristen, az erdélyfüles bagoly állomány itt tönkrement, egész egyszerűen arrébb mentek valami miatt.
Én arra gondoltam, hogy nincs kemény tél, tehát enyhe a tél, és nagyon jól el van a kinti természetes élőhelyén.
Nem enyhe a tél, mert a tavak például befagytak. Szerintem ez a tél lesz hidegebb, mint a tavalyi. És azért el bent, mert alapjában ennek ez egy ilyen biztonságos hely. Tehát ha behúzódik a városokba a külső telelőhelyekről, akkor sokkal nagyobb biztonságban van, például a héja ide nem jön be, és nem kapja el a békésen nappalozó madarat. Tehát, hogy biztonságot nyújt neki, hogy urbanizált módon az emberek mellett telelnek, nappaloznak, nyilván kint lényegesen nagyobb arra, hogy elkapja mondjuk egy ragadozó madár, vagy egy emlős állat, mondjuk egy nyusz simán meg tudja ezt tenni éjszaka. Nyilván ezek az állatok lényegesen ritkábbak, ezek a ragadozó életmódot folytató állatok bent a városban. Tehát az erdélyfüles bagoly nagyobb biztonságban van. Tehát alapjában véve azt kellene csinálni, hogy tényleg a telelőszámtól kezdve a megfigyelések számát, illetve a költési időszakba, a nászalópárok számát, a szólópárok számát, a megtalált fészkek számát gyakorlatilag összehasonlítani mondjuk a tavalyi, tavaly előtti, az előtti ugyanilyen adatokból nyert adatokkal, és akkor látjuk, hogy kevesebb van, vagy több van. Mert az, hogy mondjuk, mit tudom én, kevesebb fióka kelt ki tavaly, az egy dolog, mert hát azért nyilván a fiókáknál is a mortalitás az azért jelen van, ezt azért tudni kell. Tehát nyilván az, hogyha több a éppen kirepült fióka, akkor elképzelhető, hogy valamivel több bagoly van, tehát ezek elhullanak folyamatosan. Tehát, hogy nem olyan egyszerű ez szerintem.
Viszont olvastam egy ilyet az erdei füles bagoly kapcsán, hogy stabil a hazai állománya, de hogy a varjútelepek növelésével növelhető lenne. Hogy függ össze a varjútelepek növelésével az erdei füles bagoly?
Hát csak annyi, hogy a vetési varjúról beszélünk, amely kolóniásan fészkel, és azért lehet látni egy vetési varjú állományszám növekedést, egyre több telep képződik. Nyilván a 80-as években tapasztalt 300-320 ezer párhoz képest még ma is csak 32-33 ezer pár költ, tehát tized annyi, de tudni kell, hogy az erdei füles bagoly a vetési varjúknak egy társfészkelője. Ha megvizsgálunk egy vetési varjú telepet, ami mondjuk, mit tudom én, egy 50-60-70 fészket jelent, és valamivel kevesebb fészkelő párat, akkor biztos, hogy 2-3 pár erdei füles bagolyt találunk, de egyet az majdnem biztos igazából, mert nyilván az erdei füles bagoly, illetve a többi bagolyfaj sem, talán a egyszem réti füles bagolyt kivéve, ami azért a földön fészkelés, a fészeképítés, és az a mesteri fészeképítés, de alapjában véve a bagolyok nem építenek fészket. Előszeretettel fészkelnek más madárfajok által megépített stabil fészkekbe, például a szarka vagy a vetési varjú, a dolmányos varjú fészkekbe találtok meg. És nyilván egy vetési varjú telep az erdély füles bagolynak egy potenciális álomszerű dolog, hisz ott tud válogatni, hogy egy optimális fészket elfoglaljon.
És az miért van, hogy utoljára 2000-es évek elején tudtak pontos állományt adni az erdei füles bagyokról, tehát országos állományt, tehát hogy 1995 és 2002 között 6512 000 pár fészkelt hazánkban, és hogy azóta nem ismert az állomány változás, tehát hogy hogyan változik, tehát hogy ez
hát
mennyire
erős becslés volt akkor is. Ma már szerintem sokkal kifinultabb módszereink vannak, hisz időkézben 2015-től kezdve már gyakorlatilag létezik a Madáratlasz program, ami egy online madárszámlálási módszer, és ehhez képest néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszek, 3 évvel ezelőtt elindult a Turdus elnevezésű mobil applikáció, ami még pontosabb adatokat tud produkálni, és gyakorlatilag, mikor terepen vagyunk, akkor a megfigyelt fajokat ebbe a mobilon futó applikációba szépen bevisszük. És én azt gondolom egyébként, hogy azóta talán pontosabb állományadataink vannak, mindenféleképpen a trendekre vonatkozzon egészen biztosan, és a 99-es adat is 6500 meg 12000 pár között volt, ami egy óriási toltől adat. Szerintem mostanában ennél pontosabban meg tudjuk ezt határozni az összegyűlt hatalmas mennyiségű adat alapján. És hogy nagyon nehéz igazából az összes fészket földeríteni, éjszakai felmérések kellenek hozzá. A nappal fölvett adatok, a nappalozó állománynak csak egy részét ismerjük nyilván, az, hogy ismerjük ezeket a tradicionális nappalozó telelőhelyeket, ez nem azt jelenti, hogy nincs még mondjuk kétszer annyi mondjuk olyan területen, ami nem urbanizált. Tehát azért nagyon gyakran ezek a madarak például a Maros ártérbe is összegyűltek régebben, illetve más folyó átterekbe is össze tudnak gyűlni, tehát nem biztos, hogy feltétlen ismerjük az összes nappalozó madarat. És nyilván a fészek felderítése is nagyon nehéz, hisz vagy belebotlunk egy fészekbe, vagy nem. Általában fiókákat szoktuk meghallani egyébként, mert a fiókák azok nagyon hangosan és egy nagyon kellemetlen ilyen vékony hangot adnak ki, ami nagyon feltűnő, ez az eleségtérő hang, és ez alapján biztosan be tudjuk írni ilyen esetben terepen, hogy na itt mondjuk, mit tudom én, Sándorfal mellett, a Szegedi Fehértó melletti ezüstfásban egészen biztosan költ egy erdei füles bagoly abban a szalka fészekben, és egész éjszaka halljuk a fiókákat. de nyilván azokat a fajokat, amelyek feltűnőbbek, illetve nappal aktívak, könnyebb megtalálni, könnyebb felmérni, mint egy éjszakéletmódú baglyot, de akár meg is esküszöm, hogy az erdélyfüles baglya az egyik legstabilabb fészkelő madárfaj Magyarországon.
Kedves hallgatóink, az előző percekben az erdei füles baglyokról mesélt Tokodi Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkára. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Ha nem indulnál, nem lenne érkezésem. Hová is mennék, hová is lennék egyedül én. Nélküled nem kell útlevél. Jössz mellettem, még ha nem is nézel rám. Tudod, már régen észrevettem, hogy szemedben én hazáig látok simán, ellátok simán. Rád nézek néha némán, az otthon visszanéz rám.
Az otthon ott lesz, ahol megáll.
Sok szíved hajt egy cseppnyi vér. Ha messze lennél, elég lesz mindig négy liter. Hazáig elmész ennyivel, ha menni kell. De most jönnöd kell.
Az otthon ott van, ameddig ellát. Vak sötétben két szemű.
Az ében nincsen út és nincs kötél sem, de mivel mégsem tévedünk. Hazajár minden emlék, az a szám. Hazapár mindent, ez all az a szám. Egy szívbe szalad sok kis ér, sok szíved hajt egy cseppnyi vér. Ha messze lennél, elég lesz mindig négy liter. Hazáig elmész ennyivel, ha menni kell. De most jönnöd kell. Hazaértünk itt.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. Az idei a középosztály megerősödésének éve lesz, ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Mint mondta, érzékelhető előrelépést vár a társadalom minden rétegében 2025-ben. A miniszterelnök hozzátette, akik a középosztály szintje alatt vannak, azokat be kell segíteni ebbe az életformába. A koronavírus járvány előtt Magyarországon ez volt a meghatározó társadalmi folyamat, jegyezte meg Orbán Viktor. A kormányfő a legfőbb célként azt jelölte meg, hogy mindenkinek legyen munkája. Mint mondta, ez idén megvalósítható, a 20 és 65 év közötti korosztályban mért foglalkoztatási arány 81%, amivel európai 5.-6. helyen állunk. Második célnak nevezte meg Orbán Viktor, hogy a fizetésből mindenki fent tudja tartani a családját, ami könnyebbé válik a béremelésekkel, a harmadiknak pedig azt, hogy mindenki úgy érezze, tud előrelépni, fogalmazott a miniszterelnök. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint január 6-a és 12-e között az országban 43.300-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, tudatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Akut légúti fertőzéssel 222.900-an keresték fel orvosukat. A közlemény szerint a második héten az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek 27,5%-a gyermek, 33,7%-a a 15 és 34 év közöttiek, 27,1%-a a 35 és 59 év közöttiek, míg 11,7%-a a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. A legtöbb beteget múlt héten Hajdú-Bihar, Veszprém és Tolna vármegyékből jelentettek, legkevesebb beteg Csongrád-Csanád, Zala és Bács-Kiskunvár megyében volt. Kórházba 238 embert vettek fel múlt héten súlyos akut légúti fertőzés miatt, 238 beteg közül 83-nál influenza, 21-nél a SARS-CoV-2 által megbetegedés hátterében. A MÁV felgyorsította a jegykiadó automaták telepítését, az eredetileg tervezett nyári időpont helyett 110 eszközből január közepéig 79 már szolgálatba állt, a többit január végéig helyezik forgalomba, közölte a vasúttársaság. A tájékoztatás szerint a fejlesztéssel országszerte 658-ra nő az automaták száma, kiszolgálva és erősítve azt a fogyasztói trendet, hogy az utasok egyre nagyobb arányban váltják meg jegyüket, bérletüket, önkiszolgáló felületeken, azaz online csatornákon, MÁV-app, jegy.máv.hu és az automatáknál. Az automaták megbízhatóan működnek, írja a közlemény, hozzátéve az eddig már üzembe helyezett jegykiadó automaták rendelkezésre állási mutatója 2024-ben kiemelkedően magas, mintegy 97%-os volt. Jelentősen emelkedett az automatás értékesítés aránya, 2019-ben a vásárlók 12%-a, 2024-ben pedig már 20,4%-a vette meg automatánál a jegyét, írja a MÁV közleménye. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa január 19-e és 26-a között szervezi az Ökumenikus Ima Hetet. Az országos nyitó istentisztelet január 19-én vasárnap 18 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban. Igét hirdett dr. Erdő Péter bíboros és Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. A liturgiában szolgálnak a tanács tagegyházainak vezetői. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöksége 2017-ben elfogadta, hogy az Ökumenikus Imahét országos nyitó istentiszteletének vasárnapja az üldözött keresztényekért való imádkozás vasárnapja is legyen. Az Imahét anyaga letölthető a meot.hu honlapról.
Az időjárásról.
Szombaton többnyire borult, párás, helyenként ködös idő, valószínű zúzmarával, kisebb eséllyel előfordulhatnak kevésbé felhős körzetek, illetve időszakok is. Szitálás, ónos szitálás, hószállingózás előfordulhat, gyenge marad a légmozgás, a maximum hőmérséklet térségünkben -1 és +1 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Az én kedves kacsorám csak egy piros alma, az én vetett nyuszujám csak egy marék szalma.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. 1943. január 12-én történt a Dóni áttörés, a II. Világháború magyar szempontból egyik legtragikusabb eseménye. Ekkor indított ellentámadást a szovjet hadigépezet a Don folyó mentén állomásozó II. Magyar hadsereg ellen. A honi haderő ezekben a napokban szenvedte el a II. Világháború legsúlyosabb katonai veszteségeit, mintegy 50 ezer ember halt hősi halált a keleti fronton, és körülbelül ugyanennyien sebesültek meg, vagy tűntek el. Kovács Ferenc helytörténeti kutató elmondása szerint a rendszerváltás előtt nem lehetett hallani a Donkanyarban harcolt magyar honvédekről, pedig sok hős cselekedetet hajtottak végre.
Vásárhelyről 7000 ember vonult be a II. Világháborúba katonának, 1515-en haltak hősi halált a háború teljes időszaka alatt, és a Donkanyarnál 137 vásárhelyi vesztette életét. Ez a 137 katona a Donhoz való kijutásnál és a Doni áttörést követő harcokban esett el, tehát nem mindenki a január 12-i orosz támadást követően vesztette életét. Jó néhányan már az odavaló kijutás során haltak hősi halált. A vásárhelyi újságok egyébként eléggé korrekten beszámolnak ezekről. Többször jelent meg cikk azokról, akik mondjuk kimagasló katonai teljesítményt nyújtottak, és valamilyen kitüntetésben is részesültek. Sőt, van egy olyan is, ahol egy hősi halált hat katonának posztumusz kitüntetését a családjának küldték el. 140 ezer ember, az főleg férfi, az nagyon hiányzik egy nemzet életéből, nem csak mint katona, hanem úgy is, mint gazdasági termelő ember, illetve hát nyilvánvaló 140 ezer férfinek az utódai is hiányoznak a nemzet életéből. Az tény is valahogy abban a politikai környezetben nagyon nem tehetett mást Horth Miklós és a kormány, mint hogy német-olasz tengely mellé, akik egyébként egyáltalán szóba álltak velünk a revízió ügyében, teljesítette a kérését, habár nem nagyon szerette volna. Teleki Pál azt is mondta, hogy ezeket a katonákat itthon kell tartani, mert ha a háborúnak vége lesz, akkor ezekre az emberekre itthon lesz szükség, hiszen akkor, amikor már bekövetkezik a Felvidék, Kárpátalja, Észak-Erdély és Délvidék visszatérése, és ne adj Isten a németek elveszítik ezt a háborút, akkor a tőlünk területet elrabló népek valószínűleg ismét jogot fognak formálni a Trianonban szerzett területekre, és ahhoz, hogy megállítsuk ezeket a rabló bandákat, ahhoz szükség lesz katonai erőre is. 140 ezer ember az egy komoly katonai erő lett volna. Ezek az emberek már nem tudták megvédeni az országot. Hát ha most ránézünk a térképre, akkor Teleki Pálnak sajnos igaza volt.
Két vásárhelyi hőst név szerint is kiemelt. Miért pont őket választotta?
Azt hiszem, hogy ők az igazán nagy hősök, mert megmentették egymás életét. Varga Antal és Knapec Ferenc az, akiről beszélünk. Varga Antal súlyos sebesülést szerzett, és Knapec Ferenc volt az, akivel egy alakulatnál szolgáltak ugyan, de aztán a harcok során hol elkeveredtek, hol összetalálkoztak, és amikor összetalálkoztak, akkor Varga Antalnál sebesült volt, és ő volt mindaddig biztatta, húzta, vonta, szállította, támogatta, amíg az első komolyabb kötözőhelyre el nem tudtak jutni, és ezzel gyakorlatilag megmentette Varga Antalnak az életét. Ők legalább akkora hősök, mint azok, akik magas katonai érdemeket szereztek, véletük végéig barátok voltak, és minden egyes Don kanyarra történő megemlékezésre, amikor mi ezt elkezdtük itt Hódműzővásárhelyen 1999-ben, párban, utána meg egyedül eljöttek, és emlékeztek az elhunyt bajtársaikra, nem csak a vásárhelyekre, hanem azokra, akikkel együtt harcoltak a Donnal.
Milyen könyvek állnak egyébként rendelkezésére például azoknak, akik többet szeretnének megtudni a Doni katasztrófáról? Vannak ilyen művek?
Ugye a Donkanyarról sokat írtak, már 1989 előtt is méternyi volt a Donkanyarról megjelent könyvek száma, nyilvánvalóan annak a politikai érának a szemszögével vizsgálva. 89 után azért már megjelennek visszaemlékezések, megjelennek korrekt katonai szakmunkák, megjelennek nem csak a hadseregről, hanem ottani katonai vezetőkről és parancsnokokról olyan könyvek, amelyek leírják azt, ami nagy valószínűséggel jobban közelít a valósághoz, mint amit 89 előtt általánosnak tekintettek, illetve amit még talán néha ma is egyes helyeken próbálnak még mindig súlykolni. Méternyi ennek a szakirodalomnak a hossza, ami mostanában jelent meg, Zetényi Csukás Ferinek a könyve, Zetényi Csukás Kálmán repülő ezredesről. Az ő történetét írja le, mint a másik repülő dandár vezérkarfőnöke. A másik az Oszlányi Kornélról szól, az utolsó magyar katonai lovag címmel. Ő volt az, aki egyébként Mária Terézia rend lovagkeresztjét megkapta a katonai teljesítményéért. Egyébként is a legjobban dekorált, legtöbb katonai kitüntetést kapott tisztek egyike volt. Ő már az első háborúban is komoly érdemeket szerzett. Nagyon érdekes olvasmány. Nekem van szerencsém birtokolni néhány ilyen könyvet, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy méterszám vannak a Donról megjelent könyvek. A Rossebb bakákról egy könyv Lukács Bence Ákos és Szabó László tollából, az egy igen vaskos szakmunka. Van két olyan könyvem, ami kázi mind a kettő tiltólistás volt, az egyik a kommunizmus éveinek legelejétől, az Alai honvédek a Donnál, Kisindi Kompos Egonnak a könyve, ami 44-ben jelenik meg, és háború végén tiltólistára kerül, illetve Sára Sándor Krónika, a másik magyar hadseregről szóló filmjének a könyvváltozata, ami Pergőtűz néven jelent meg. Én például nagyon örülnék annak, hogyha ezt a Pergőtűz című könyvet újból megjelentetnék teljes egészében, mert azt hiszem ez az egyik olyan könyv, ami legénységi állományú, tiszthelyettesi, tiszti, főtiszti, tábornoki kar állományába tartozó emberek visszaemlékezéseit komplexen átfogva tényleg képet ad arról, hogy mi is történt ott a Donnál.
Mennyire gondozzák ma például a Doni katasztrófa áldozatainak az emlékhelyeit, illetve mennyire jelentősek azok a helyek, ahol hősi halált halt magyar katonákra lehet emlékezni.
Hosszú ideig ezeket nem ápolták, nyilvánvalóan a szovjet hatalom, mint fő ellenségek egyikét, hát ezeket a sírokat gyalázatos módon kezelte. Nyilvánvalóan az itthoni szovjet katonai temetőket nekünk kötelező volt a legszebb rendben tartani. Még nekem is van emlékem arra, hogy itt Hódműzővásárhelyen piros nyakkendővel ki kellett mennünk a temetőbe, és ott valamit csináltunk, valami megemlékezés volt. Már azért eljutottunk odáig, hogy ma már a Don környékén is vannak államközi megállapodások keretében újra helyreállított emlékhelyek és kialakított temetők. Reméljük, hogy minél több ilyen lesz, hiszen azon a 208 kilométer hosszú szakaszon az a 140 ezer ember, aki ott elveszett, illetve hát nagyjából ugye 70 ezer ember, aki azon a területen hősi halált halt, közülök azért még mindig nagyon sokan jeltelen sírban nyugszanak. Én csak bizakodom abban, hogy itthon kezelik ma a szovjet katonák sírjait, úgy fogják kezelni ott kinn is a Donnál esett magyar katonák nyughelyeit. Azt hiszem, hogy minden hely jelentős, ahol akár csak egy katona is az életét vesztette, és a neve fölkerült egy emléktáblára. Azt tudjuk, hogy Pákos Don a központi doni emlékhelyen van, a szándékoltan a legnagyobb Donra emlékeztető emlékhely, ahova a Donkanyarból hazahozott magyar katona földi maradványait temették újra el. Ha valaki arra jár, az gyújtson mécsest, vagy helyezzen virágot azon az emlékhelyen el.
Miklós Péter történész szerint, amint a Donkanyarban történt, az a 20. századi magyar hadtörténelem legnagyobb katasztrófája. Két hét alatt a második magyar hadsereg állományának mintegy 60%-át veszítette el. A túlélők emelt fővel térhettek volna haza. Ehhez képest szégyen, megaláztatás, állami kiközösítés várta őket. Így a doni tragédia sokáig csak családi összejöveteleken lehetett téma, vagy még ott sem. A személyes élmények közvetlen átadása átvételének lehetősége ugyanakkor megszűnt. 2021. februárjában, 99 éves korában elhunyt a doni tragédia utolsó ismert túlélője, a székesfehérvári Smohai Ferenc, aki zászlósként élt át a tragédiát. A szakemberek nem tartják kizártnak, hogy néhány ismeretlen túlélő még lehet köztünk, de ennek valószínűsége meglehetősen csekély.
1943. január 12-én vette kezdetét a doni áttörés, amely a magyar hadtörténelem egyik legnagyobb vérveszteségével záruló eseménye volt, hiszen néhány nap alatt a második magyar hadsereg nagyjából 100 000-es veszteséget szenvedett el. A számokról nagyon kevés információnk van. A második magyar hadsereg kötelékében olyan 240 000 fő két tételbe vett részt a Szovjetunió elleni német, olasz, magyar és ugye a tengelyhatalmak szövetségesei által végzett támadásban, és nagyjából 70 000 voltak azok, akik visszatértek Magyarországról és szolgálattételre jelentkeztek. Az 1942-es év folyamán már közel 40 000 fő veszítette életét a Szovjetunió hadműveletei következtében a magyar haderő részéről, és ez néhány nap alatt szinte megismétlődött, és 50-70 000-rel számolhatunk a halálos áldozatokkal, és 30-50 000-rel, akik fogságba estek, eltűntek, és vagy a hadifogságban, vagy a kényszermunkatáborban, vagy a hazatérésre való kísérlet között veszítették életüket. Tehát kimondhatjuk azt, hogy a 20. századi magyar hadtörténelem legnagyobb tragédiái azok ezekben a napokban történtek. Az egyik hadtest napló szerint január 12-én mínusz 41 Celsius fokban indult meg a szovjetek támadása, tehát látjuk, hogy napjainkban a mínusz 10-15 fok, hogy megviseli az államot, az infrastruktúrákat, az emberek fizikai teljesítő képességét, akkor képzeljük el, hogy mondjuk egy mínusz 40 fokos körülmények között milyen lehetett átélni ezeket az eseményeket. 1943-ban Jáni Gusztáv vezérezredes, a második magyar hadsereg parancsnoka megfogalmazta azt, hogy ez a hadsereg elveszítette a becsületét. A német szövetségesek, akiknek az lett volna a feladatuk, hogy a magyarságnak a visszavonulását legalább biztosítsák, ezt nem biztosították, sőt hivatalosan is és informálisan is gyávasággal vádolták a magyar honvédeket, tehát már a közhangulatba is beleette magát az a gondolat, hogy ez egy rosszul sikerült hadművelet, egy gyáva, fölkészületlen, rossz magyar haderőnek a teljesítménye, vagy éppen sikertelensége lett volna. És ez a kettősség végigvonult a világháború évein, hiszen még a helyi közösségek, itt a vásárhelyi sajtóban is olvashatunk helyi hősi teljesítményekről, helyi embereknek a helytállásáról szóló tudósításokat, addig az összkép az volt, hogy egy rosszul felszerelt, rosszul fölkészült hadsereg szinte napok alatt elveszítette az állásait. És ez a helyzet csak fokozódott a szocializmus korában, és tudjuk, hogy a népbírósági perekben, vagy a koncepciós eljárásokban hamarabb megtalálták és hamarabb számon kérték azokat, akik egykor a Donnál teljesítettek szolgálatot. Tehát nem csak az elesettekre, nem csak a hősökre kell emlékeznünk, hanem azokra a túlélőkre, akiket a szovjet vörös hadsereg által képített magyar kommunista politikai rendszer megkulcolt, pont azért, mert a Szovjetunió területén a Szovjetunió ellen harcoltak 1942-43-ban. Szokás a magyar akkori politikai vezetésnek a szemére hányni, hogy értelmetlenül a magyar határtól több száz kilométerre szenvedtek halálos veszteségeket a magyarok. A magyar politikának a két világháború között, és ez a 40-es évekre is igaz, nem volt más választása, mint a német-olasz szövetségi tengelyhatalmak közé csatlakozni. Egyszerűen azok a korábbi antant, későbbi szövetségesek nem tekintették a magyarokat tárgyalópartnernek, komoly politikai alternatívának, helyettük ugye a kis antant államokat és az egykori osztrák-magyar monarchia egyéb utódállamait támogatták. Tehát rákényszerült Magyarország egy kényszerpályára, amely kényszerpályának az egyetlen végcélja az a Német Szövetségbe való belavírozása az országnak lehetett, nem azért, mert nem lett volna más alternatíva, hanem a politikai erőviszonyok a nemzetközi küzdetén nem tette lehetővé. És semmi más nem csinált a magyar hadvezetés és a magyar állami vezetés, a kormány, a kormányfők, az államfő és a hadseregek parancsnokai, mint hogy a német-olasz szövetségi megállapodásainkban következő kötelességünket teljesítettük, akkor amikor a Voronyezs és Sztálingrád közötti Don szakasznak egy 200 kilométeres egységét kellett ennek a magyar haderőnek védenie. És a tragikuma az egésznek az, hogy mind a németek, mind a nyugati hatalmak ezért, és persze a szovjetek is, hiszen az ő területeken történt ez, ezért megbélyegezték a magyar honvédséget és a magyar haderőt. Tehát egy zsákutcás két világháború közötti szövetségi rendszerbe belekényszerülésnek az eredményeként könyvelhetjük el ezt a veszteséget. És a dolog traumája, hogy ez a vörös hadsereg nem állt meg Ukrajnában, nem állt meg a Kárpátalján, hanem bizony bejött Magyarországra, és egészen 1990 egyik itt volt Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ha a második magyar hadsereg nem megy ki a keleti frontra a németeket segítendő, akkor Magyarország német megszállása véletlenül hamarabb bekövetkezett volna, mint 1944 márciusa, és azt gondolom, hogy a szovjetek is talán hamarabb értek volna ide, de Magyarország sorsa végképp megpecsételődött, és 1991-ig ennek a Doni áttörésnek a végső győztesei, a szovjetek azok ezt a régiót, ami közép-európai régiónkat is a saját uralmuk alatt tartották.
A szovjet hadsereg a számára kedvező téli időjárásban mindenütt támadja a keleti arcvonalat. Honvédeink sűrű becsapódások közepette törnek a benyomult szovjet erők oldalába.
Horthy kiugrási kísérlet az egyik legjobban kutatott történeti témája a 20. századnak. Egyáltalán a Horthy korszak és Horthy személye az utóbbi években azért nagyon erősen reflektorfényben van, és a mérleg mindkét oldalán vannak érvek mellette is és ellene is. A kiugrás, én úgy látom, vagy úgy tapasztaltam a kiadott források ismeretében és a történeti szintézések ismeretében, hogy az akkori magyar politikai vezetés jelentős része komolyan gondolta azt, hogy szakítani kell Németországgal és ki kell lépni a háborúból. Ezt ugye 1944. októberében már kicsit későn döntötték el, hiszen 1943-tól, de 1944 elejétől bizonyos volt az, hogy a szovjet haderő és a Szovjetunió lesz ennek a régiónak, Lengyelországnak, Romániának, Bulgáriának, Csehszlovákiának, Magyarországnak a németellenes blokkjának a vezetője, és nyilván azt a politikai, gazdasági, társadalmi rendszert fogja megvalósítani. Tehát ilyen értelemben a kiugrás maga megkésett volt, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy noha 1943-ban zajlottak brit-magyar titkos tárgyalások, és ugye a magyar külpolitika, főleg Kállai Miklós miniszterelnöksége idején törekedett arra, hogy a francia, a brit szövetségesekkel is felvegye a kapcsolatot. Tehát Franciaországról tudjuk, hogy megszállt ország Nagy-Britanniának az érdekei itt ebben a köztes európai régióban nem azok voltak, mint korábban. Ez ugye nagyon fontos, mert nagyon sokáig 1942-3-ban még nem dőlt el azt, nagyon sokáig függött, hogy hol történjen meg a partraszállás, úgy, mint az első világháborúban a Balkánon, vagy pedig nyugaton, vagy északnyugaton, tehát a Normandiában, ahogy végül az bekövetkezett. Tehát volt arra esély, hogy a brit-amerikai csapatok azok a Balkán felől közelítenek, mint az első világháborúban. Ez Magyarország helyzetét megkönnyítette volna, de hát ugye ekkor ez már eldöntött tény, megvalósult tény, tehát a normandiai partraszállással megindult Németország irányában a támadása a szövetségeseknek, keletről nyomult elő a Szovjetunió, hát hogy ne felejtsük el, hogy 1945. októberében, amikor a kiugrás már zajlik, a szövetségesek Nyugat-Európából szorítják Németországot, a szovjetek pedig itt vannak, színhelyünk Hódmezővásárhely már egy hete szovjet megszállás alatt van akkor, amikor Horthy ki akar ugrani a háborúból. Tehát megkésett dolog, ugye Horthyról is különböző képünk van, a monarchia flotta parancsnoka, vagy a erőskezű kormányzó a 20-as évek elején, aki rendet teremt, revíziót ígér, az nem ugyanaz a 70-es évei végén járó ember, aki nem sokkal korábban elveszíti az egyik fiát, a másik fiát ugye már német fogságban, vagy annak az előkészítéséről tudja, ugye Hortiné, Gyulai Édenszájm Ilona a kormányzó mennyi emlékirataiból tudjuk, hogy őt is és a kisfiút is próbálták elrabolni a németek, tehát hogy egy ilyen légkörben racionális döntéseket hozni nagyon nehéz, tehát az emberi oldal is megértendő, de összességében a kiugrási kísérlet minden jó szándéka ellenére is, minden akár létező politikai alternatívája ellenére is megkésett volt, és én azt gondolom, hogy akkor már a szovjetek, akik látták, hogy meg tudják szállni Magyarországot, biztos, hogy nem fogadták volna az ilyen típusú együttműködés, független attól, hogy a fegyverszüneti ajánlatot meg az egyezményt azt elfogadták 1944. októberében, de sokkal kedvező fegyverszünet, sokkal kedvezőbb ajánlat jött 1945. január 20-án, amely már a megszállt országra és Budapest elfoglalása után érkezett, akkor már a Szovjetunió irányából. Tehát a kiugrási kísérlet megkésett volt, és a kiugrási kísérletnek valós lehetősége akkor már nem volt.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a Doni áttörésről hallhattak, a II. Világháború magyar szempontból egyik legtragikusabb eseményéről.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
A más számom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél most sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Az eső illatát, amit megadott nekünk az ég, azt nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalálhatnálak.